Kedves testvéreim, kedves barátaim! Napok és hetek óta, ha nem is ezekkel a szavakkal, de gondolatát tekintve, lényegét tekintve, vissza-vissza cseng fülembe egy sokunk által ismert régi dal, valahogy így hangzott, emlékeztek rá. Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap át kell írni a régi meséket, ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot, ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell mondani hivataláról, ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert, ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert, ó, mondd, te kit választanál? Egy ország készül egy döntő állomásra, amelynek a lényege, hogy választhatsz, dönthetsz. Egy ország, mintha sorsforduló előtt állna, mert dönthet. Isten igéje pedig folyamatosan döntésre hív bennünket, ha lehet, még különösebben bőjtben és húsvétra készülve. Mert nézzétek csak, Isten igéje döntésre hív. Az ember is választ, és maga Jézus is választ. Az ember bőjtben dönthet, mint ahogy dönthettél te, és dönthettem én, hogy mennyire veszem komolyan idén a böjtöt. És merek-e, akarok-e, tudok-e böjti döntéseket hozni, lemondani valamiről, hogy komolyabban vehessem azt, akit egyedül illő komolyan venni. Hoztam-e böjti döntéseket az életemben az elmúlt napokban? És húsvét előtt az ember újból dönthet, ki mellett és kit választok. Kimondom-e, hogy hozsanna a Dávid fiának, és mint ahogy az ünneplő tömeg fogadta őt a Szent Városba, fogadom-e én őt a szívem nyitott ajtaján, és döntök-e mellette, kihez tartozom, akik hozsannát kiáltanak majd néki, vagy akik elfordulnak tőle, és feszítsd meget kiáltanak. Választanom kell, igaz? S ha úgy tetszik, nem csak böjtben, és nem csak húsvétra készülve, de életem minden napján döntenem, és választanom kell, hogy hogy járok, és hogy élek az életem útján. Vállalom-e őt, és vállalom-e mindazt, ami az ő követésével jár? Vállalom-e a minden áron való hűség terhét, lemondással, ha kell, kereszthordozással, ha kell, áldozathozatallal, ha kell? Ó, mondd, te választottad-e már őt mindenek felett és mindeneken túl? Igaz? Mert választanunk kell. Egyik oldalon ott vannak a szívünk vágyai és álmai, a másik oldalon pedig ott vannak Isten és Krisztusunk velünk kapcsolatos tervei. És ha böjtben járunk és húsvétra készülünk, akkor eszembe jut, hogy választanunk kell. Isten velünk kapcsolatos böjti élethelyzeteket tartogató tervei, vagy a saját vágyaim között. Egyszer-egyszer böjtben Isten ilyen döntés elé állít. Vállalom-e a nékem rendelt böjti élethelyzetet, vagy csak a saját álmaim és vágyaim mágikus bűvkörében élek, és ki tudja, merre járok? Emlékeztek, valahogy így olvassuk ennek a csodálatos lehetőségét, hogy te választhatsz. És én biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismeritek ennek a csodáját és titkát. Emlékeztek, Madács valahol így ír, szabadon bűn és erény közt választhatni, mi nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme. Tégy bátran hát, s ne bánt, ha a tömeg hálátlan is lesz, mert ne azt tekintse célul önbecsét csak, ki nagyot tesz. Szégyenelve tenni másképp, és ez szégyen öntudatja, a hitványat földre szegzi, a dicsőet felragadja. Ám de utat felségében ne vakítson el a képzet, hogy amit tész, azt az Isten dicsőségére te végzed, és ő éppen rád szorulna, mint végzése eszközére. Sőt, te nyertél tőle díszt, ha engedi, hogy tégy helyette. Emlékszel ennek a csodájára? Hogy szabadon bűn és erény közt választhatni, mi nagy eszme. És ha választottál erényt, tisztaságot, szentséget, bőjti élethelyzetet és bőjti döntést, ha mertél így választani, akkor megtapasztaltad ezt is, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme. Igaz? Mert akik választják a bőjtöt és a bőjt urát, azok életük során megtapasztalják ezt a titkot, hogy én szabadon választhatok bűn és erény közt, de közben felettem ott áll pajzsul Isten kegyelme. És ahogy a drámaíró mondja, én nyerek tőle díszt. Ugye nyertél már tőle díszt. Hitet, reményt, szeretetet, az ő lelkét, azt az életet, amelyre ő elhívott. Emlékeztek? Ha bőjt, akkor döntéshelyzet. Nem egyszer, hanem ha lehet minden nap, bennünket valaki bőjtben döntésre hív. Emlékeztek a Szentírás nagyjaira? Mindannyiuknak dönteniük kellett, mint ahogy neked, és nekem is döntenem kell. Emlékeztek Ádámra, az első emberre? Döntenie kellett, hogy engedelmes életet él, vagy engedetlenné lesz. Emlékeztek Káinra? Dönthetett, hogy a békesség útját választja, vagy pedig a fegyver útján jár. Emlékeztek Ábrahámra, aki amikor az élete döntő útjára indult, választhatott, hogy fölfelé tekintek, az Isten velem kapcsolatos tervei vezetnek én, vagy csak a saját szívem vágyai. Emlékeztek Dávid királyra, aki dönthetett szabadon bűn és erény közt. Dönthetett a között, hogy példás életet él, amely példa egy nép számára jel az Isten emberéről, vagy dönthetett, hogy engedé a szíve vágyainak. Szabadon, bűn és erény közt úgy, ahogy te és én dönthetek. Emlékeztek Izrael népére évszázadokon át, amikor dönthetett, hogy Isten szolgálja, és őt imádja, vagy kellenek helyette bálványok és kőszobrok, és saját maguk csinálta, isteneknek nevezett készítmények. Emlékeztek Izrael népére? Isten eléjük adja az áldást és az átkot, és akkor dönthetek, hogy nekem az áldás kell az életemben, onnan felülről az ő ígérete szerint, vagy elrontott útjaim miatti átkot hozok a fejemre. Emlékeztek az Új Szövetség nagyjaira, mintha egyszer-egyszer te és én ugyanezeket a döntéseket kellene meghozzuk. Emlékeztek Péterre, döntenie kellett, hogy halászgatok-e a tóból, vagy emberek halászává leszek. Dönthetett, hogy a saját maga választott élettartalom, vagy az Isten vele kapcsolatos terve lesz-e az élete. Emlékeztek Mátéra? Dönthetett, hogy mi a fontos. A pénz, a karrier, a pénzváltó asztal, vagy a Krisztusnak átadott élet. Mi a fontos? Elvennem valakitől, úgy, ahogy a költő mondja, nincs alku, én hadd legyek boldog, vagy nincs alku, és boldoggá akarlak tenni. Dönthetek szabadon, bűn és erény közt. Emlékeztek Jakabra, a zélótára? Dönthetett, hogy milyen eszközzel harcol a saját értékeiért. Fegyvert fogok, és kardot rántok, és utcára vonulok, zélótaként szent tűzzel, követ dobálva, és jelszavakat kiáltozva, mert a zélóták ezt tették, vagy pedig az evangélium halk és szelíd bizonyságtételének az erejével sugárzom a Krisztust. Dönthet. És emlékeztek Pálra, akinek döntenie kell, szabadon bűn és erény közt, hogy milyen indulat vezérli az útján, öldökléstől lihegve, vagy átadott szívvel. Bőjtben járva ezt a kérdést hozza elénk Istenünk igéje. Mert az ember dönthet, a döntés lényege tulajdonképpen ez, hogy milyen minőségben élem az életemet. Krisztusi minőségben, ezért a bőjt, hogy a bőjt által krisztusibbá legyen az életem, vagy valami más minőség jellemez. Nézzétek meg Adit, mintha egy tükröt tartana a költő elénk. Két ember egy szívben, igaz? Amikor két ember lakik egy szívben, és nekem döntenem kell, hogy az új ember, vagy az ó ember vezeti. Emlékeztek, a költő ezt mondja, két ember. A Szajna partján él a másik, az is én vagyok. Én vagyok. Két alakban él két életet egy halott. A Duna partján démonok űznek csúfot velem. A Szajna partján álmokba von be százféle szűz szerelem. Rákacag Párizs, s a boldog másik visszakacag. Itt röhelyes mámorba kerget víjogó éji csapat. Ott szebb vagyok, nemesebb, hősebb, sejtelem csók minden dalom. Szent Cecília hajol lelkemre álmatagon. A Duna partján cédalányhoz hajt durva öröm, a bor ad álmot, s a poharamat összetöröm. Igaz? Szabadon bűn és erény közt én dönthetek, hogy milyen életminőség jellemez engem. Ez, hogy röhelyes mámorba kerget víjogó éji csapat, és cédalányhoz haj durva öröm, s a bor ad álmot, vagy boldog, nemesebb, hősebb, Szent Cecília hajol lelkemre álmatagon, ó, mondd, te mit választottál? Bőjtben mertem-e tudatosan döntéseket hozni annak érdekében, hogy a választásom egyértelmű és hiteles legyen, hogy én őt választottam. Őt választottam. Nézzétek csak, mert választanunk kell, mint ahogy Krisztus is választ. A felolvasott íge, nézzétek meg, Jézus számára is egy választási helyzetet kínál. És Jézus választási helyzete, mintha egyszer-egyszer a saját életünk döntési helyzetét üzenné nekünk. Nézzétek, adva van egy sokaság virágvasárnapban. Ez már nem bőjt, ez már nagy hét. Mint ahogy pár nap múlva már nagy hetet tartunk, és húsvétot ünneplünk. Adva van két út. Az egyik egy boldog, örömteli, felfelé ívelő, mindenki által áhított boldog beteljesedés útja. Végre itt van a Messiás, akit vártunk. Most jön el Jeruzsálem dicsősége, igaz? Milyen régóta vágyták ezt a boldogságot, és ezt a beteljesedést, hogy teljesedjenek be az álmaink, és a vágyaink. Vannak még álmaink és vágyaink, amelyekre oly régóta úgy tekintünk, hogy teljesednének már be. Egy szerelem, egy boldog kapcsolat, megoldott jövő, munkahely, család, közösség, a szívem nyugalma és békéje, olyan régóta vágyott álmaim ezek. És Jézus előtt adva van a boldog beteljesedés, királlyá akarják tenni. És ő neki választania kell, és ő választ. Nézzétek, mit választ. Ezt mondja, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Választ, hogy rögtön jött, és hirtelen mámorból fakadó beteljesedést óhajtó vágyaktól fűtve király lesz, vagy a földbe esett gabonamag elhal, és elkezd sok gyümölcsöt teremni. Ő ezt az utóbbit választja, és ha bőjtben járunk, akkor eszembe jut, tudjátok az, hogy egyszer-egyszer Isten bennünket ilyen bőti élethelyzetes választás elé állít. Sok lenne és hosszú lenne példákkal illusztrálni, hogy mit értek ez alatt, hogy bőti élethelyzet. Sok olyan fiatalt ismerek, olyanokat, mint ti, kedves, életerős, derűs, mosolygós, tiszta szívű és tiszta szemű fiatalt, és egyszer-egyszer megdöbbent, hogy Isten hogyan állítja őket bőti élethelyzet elé. Tudnám nektek sorolni a példákat, amikor nem ad meg valamit, és ezáltal ad bőjtöt, mert a bőjt lemondás, nélkülözés. És mintha Isten egyszer-egyszer nekünk így adná a bőjtöt, hogy nem ad meg szerelmet, nem ad meg boldogságot, nem ad egy olyan embert, aki a kezét a kezembe tenné, aki rám mosolyogna, akiért azt mondom, hogy érdemes. Sok embert látok a családjában feszültségtől menekülni és futni. Valaki azt mondta a napokban, hogy csak otthon ne kelljen lennem. Valami olcsó albérletet tudok-e neki? Csak otthon a szüleivel ne. És a munkakezdés, a pályakezdés, bőti élethelyzet, amikor valamit nem ad meg. És most figyelj, ha te egyszer-egyszer megkérdeznéd, hogy miért a bőti élethelyzet, és Isten miért nem ad meg valamit, vagy valakit, íme a válasz. Itt a válasz, a bőjt a válasz. Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Emlékeztek, hogy mit jelent ez Jézusnál? Hogy mit jelent, amikor Jézus vállalja a földbe esett gabonamag halálát? Ahogy a próféta mondja, utált és elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől orcánkat elfordítottuk. Én ismerek ilyen arcokat, akik elől elfordítják mások az orcájukat, és ők vágynának barátságra, tiszta, őszinte, bizalmas kapcsolatra, egy tiszta, őszinte, boldog szerelemre, de fájdalmak férfiai és leányai, betegség, szomorúság, lehangoltság ismerői, miért a bőjt? Ezért a bőjt, hogyha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Jézus vállalja ezt. Így olvassuk a Filippi levélben, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Önmagát megalázta a halálig, a keresztfának haláláig. Nos, merte-e így vállalni a gabonamag halálát? Halálba adtam-e bőjt napjaiban és életem bőjti élethelyzeteiben azt a kis gabonamagot, amit úgy féltve őrizgettem, az álmaimat meg a vágyaimat, amikre Isten nem mondott igent, de én ragaszkodtam hozzá, meg a sebeimet, meg mások miatti csalódottságomat, meg azt a régi életstílust, aki egyszer-egyszer vagyok, amikor megszólalok, meg amikor elszalad velem a ló. Ismeritek ezt, hogy a földbe esett gabonamag elhal? Nem azért vagyok egyedül, mert nem halt még el a földbe esett gabonamag. Nem halt el bennem az a régi óember, és nem adtam még át magamat teljesen bőjtnek. Nézzétek, csodálatos dolog ez. Krisztus vállalja ezt. És eszünkbe jut egy titok, de igyekszem rövid lenni, mert már késő van. Pál apostol egy nagyon érdekes titkot ír. Nem tudom, ismeritek-e ezt. Azt mondja, hogy bennünk a Krisztus halála munkálkodik, mert mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete látható legyen a mi testünkben. Hát ezért a bőjt. Merem-e vállalni így Krisztus halálát bennem? Tudatosan, átadva az életem, átadva azt a napot, ami ma rám virradt reggel, tudtam-e ilyen tudatosan a kezébe tenni? És azt mondani, hogy Uram Isten, én a Tied akarok lenni, és arra akarok menni, amerre Te küldesz. És úgy akarok élni, ahogy arra Te tanítottál, hogy sok gyümölcsöt teremjen az életem. Megteremtem én akár csak a mai napon ezeket a gyümölcsöket. Emlékeztek erre? A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezért a bőjt, hogy egyszer kezdjük el teremni. De úgy, hogy nem elvárva, hogy kezd el először te teremni, szeress, örülj, légy hű, aztán ha adod a gyümölcsöt, majd én adom. Azt mondja, a lélek gyümölcse sok gyümölcsöt terem. Ha fellapozom egy újságot, bekapcsolom a televíziót, bár nincs otthon tévénk, megnézek egy internetes hírcsatornát, folyamatosan a lélek gyümölcseinek ellentmondó élmények és hangok ütik meg a fülemet. És te, aki most itt vagy, és bőjtben készülünk húsvétot ünnepelni, hiszem és vallom, hogy azért vagy itt, hogy teremd meg ezeket a gyümölcsöket. Kezd el tudatosan teremni a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség gyümölcseit. Nem ismerlek titeket. Hiszem, hogy azért vagytok itt, mert ezt a gyümölcsöt az életetek már termi. Egyébként nem itt lennétek, máshol lennénk, ahol más gyümölcsöket teremnek, igaz? A mámor, meg az egy óráig való hűség gyümölcseit, igen, olcsón, hirtelen, bárhol és bárkivel, nem kell messzire menni, itt van egy kulturális központ tőlünk, hamarosan felcsendülnek majd hivogató hangjai, és mi majd ezek között a hangok között, a saját hangunkkal, meg a saját tekintetünkkel, meg a saját szavainkkal üzenhetünk újból, hogy gyümölcsöt terem. Egy utolsó gondolat, ezzel befejezem. Nézzétek, bőjtben járva és húsvétra készülve Jézus meghozza ezt a döntést, amely döntés a te döntésed is lehet, amelynek a tulajdonképpeni célja ez. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Ez a célja bőjtnek. hogy az Isten dicsőítse meg bennünk az ő nevét. Csak szeriden és halkan merem kérdezni. Csak magammal kapcsolatban merem kérdezni. Akik ma engem láttak, hallottak, mellettem voltak, azok vajon azoknak eszükbe jutott-e az Isten dicsőíteni? Eszükbe jutott engem látva az Isten dicsőíteni. A szavaimat hallva, a tekintetemet keresve, a véleményemet, amikor állást foglaltam, akkor ennek kapcsán elkezdték-e az Isten dicsőíteni? Vagy azt mondták, hogy ja, te is ilyen vagy. Ja. Hát mutassuk meg ennek a világnak, hogy lehet másként élni. És én tudom, hogy ti azért vagytok itt, mert másként éltek. Kívánom nektek húsvétra készülve, hogy Isten adjon nektek naponként erőt, bőjtben tudatosan döntést hozni, ha kell halálba adni a gabonamagot, hogy megszülessen a gyümölcs, és az életed gyümölcse kezdje őt dicsőíteni. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelmed, a szívességed, a jóságod, a szolgálatod, a tiszta lelked kezdje őt dicsőíteni, hát ezért a bőjt. Áldjon meg titeket így Isten, és adjon nékünk majd így áldott ünnepet. Amen.